A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntök mindenkit a nap vendégében, én Szatmári Róbert vagyok, és itt velem szemben Láng Imola látványtervező, Enyedi Ildikó Csendes Barát című filmének látványtervezője. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Egyébként nem ez az első közös munkátok az Enyedi Ildikóval, ez már a harmadik, ugye a testről és lélekről volt az első.
Igen, akkor ismerkedtünk meg. Utána dolgoztunk egy HBO sorozatba együtt, aztán a feleségem története, és most a Csendes Barát című filmnek a látványát csináltuk.
Mit csinál egy látványtervező? Mert igazából ami a látvánnyal kapcsolatban nekünk laikusoknak először eszébe jut, az a díszlettervező, vagy én ezzel találkozom leggyakrabban. Mi a különbség a kettő között?
Szerintem igazából nincs nagy különbség, ez az amerikai piacon picit mást jelent. Szerintem a filmben a látvány létrehozás az egy közösségi munka, ugye a rendezővel, az operatőrrel, a jelmeztervezővel, meg velem. Amit a nézők látnak, ez ezeknek az embereknek és a stábjaiknak a közös munkája.
Tehát igazából ez külföldön, Nyugat-Európában és Amerikában megszokott, hogy a stáb állandó tagja egy látványtervező? Vagy Magyarországon is ez egy mindennapos jelenség?
Ez minden film esetében mindig van látvány vagy díszlettervező, mindegy, hogy nevezzük. Ez tényleg az amerikai elnevezések közötti különbség. Magyarországon nincsen különbség szerintem.
Tehát aki a látványtervező, az a díszlettervező. Igazából? Vagy?
Ez a production designer és az art director kifejezéseknek a fordítása, és emiatt... Ebben van különbség, ott nagyon szigorú a kreditrendszer, és hogy melyik titulust kapod meg, mi kerül bele az IMDb-be, az alapján kapsz krediteket, és az alapján kaphatsz következő munkákat, de Magyarországon ez másképp működik. Sokkal inkább ki kit ismer, ki kibe bízik, kinek ajánl, ez egy kisebb piac. Jelentősen is.
Most egyébként volt alkalmad belekóstolni a nemzetközi filmgyártásba az Enyedi Ildikóval való közös munka kapcsán. Nagyon más, mint amit korábban itthon tapasztaltál?
Nem is sorozatok... az a nagy különbség, hogy nemzetközi vagy magyar, hanem hogy egy szerzői filmről beszélünk, vagy egy más jellegű filmről beszélünk, annak nagyon nagy a tárháza, és most nemrég dolgoztam egy amerikai produkcióban is, ami nem egy szerzői film volt, és ott a producereknek a hatásköre, hatalma és jelenléte sokkal erősebb. Egy szerzői film esetében a rendező mondja meg, hogy mi történik, és őt próbálják terelgetni a producerek olyan irányba, hogy a film megvalósítható legyen, a pénz a lehető legjobban legyen elköltve, és a határidőkben legyenek tartva. De egy szerzői film, ami az Ildikó esetében mindig szerzői filmekről beszélünk, hát ő a főnök.
Szoktatok beszélgetni egyébként, nyilván szoktatok az Ildikóval olyanokról, hogy inspiráció, vagy honnan jönnek ezek az ötletek, és hogy milyen motivumból indul ki a filmkészítés folyamata.
Nagyon sok esetben ő a forgatókönyvíró is, egy nagyon pontos, kialakult kép van a fejében. Amikor mi találkozunk, akkor a forgatókönyv már kész van, a finanszírozás már sinem van, jó esetben, ennek nagyon sok lépcsője van, főleg egy koprodukciós film esetében nagyon sok helyről számítanak támogatásra, és annak vannak határidejei, hogy azt mikor kell beadni, milyen anyagot, kinek, és az minek kapcsán mikor jön meg. Tehát ez egy nagy puzzle. Az utolsó két film esetében ez abszolút így történt, nagyon nehéz kisakkozni, és erre meg is vannak a koprodukciós szakemberek, akik segítenek ennek az összeállításában. Ez egy óriási puzzle, hogy ki, hol, milyen pénz, hogy költ el, és ez hogy jön ki, hogy jönnek ki a számok a végén. De hogy visszakanyarodjak a kérdésedre, elég hamar elkezdünk beszélgetni, gyakran akár két évvel a forgatás előtt is, gyakran mondjuk a feleségem történetében részt vettem már a pályázati munkák összeállításában is. amikor az űrimáshoz pályáztunk, akkor egy nagyobb anyagot kellett összeállítani, de ugyanúgy, ha az ember a magyar pénzt kap, akkor még nem NFI volt, tehát hogyha ha akkor is el kell számolni, és gyakran vizuális anyaggal alá kell támasztani, hogy a pénzt mire és mikor költöttük el.
Ti az Enyedi Ildikóval hogyan találkoztatok, vagy hogyan jött az első felkérés tőle?
Igazából azt hiszem, bár ez sosem derült ki, de azt hiszem a Pálfi Gyuri javasolt neki. Én mindenkit biztatok arra, hogy legyen díszlettervező, szerintem ez egy remek szakma. Bekerülni úgy lehet, hogyha az ember készít szívességből elmegy dolgozni, vagy kis pénzért, vagy valahogy belekerül egy forgatásba, és ott akkor megtalálja a helyét, hogy mi az, ami tetszik neki. Én a Pálfi Gyurinak a Szabad Esés című filmjében dolgoztam. Önként jelentkezőként nagy örömömre kiválasztott, és akkor azt a filmet látta az Ildikó, és aztán felhívott, hogy találkoznánk-e. Elmentünk együtt egy helyszínre, együtt töltöttünk egy-két napot. Ő már akkor a tarsójában voltak olyan helyszínek, ami végül is kiválasztásra is került. Ezekre a helyszínekre mentünk el együtt, és beszélgettünk. Akkor már elolvastam a forgatókönyvet, hogy mit, hogy lehetne alakítani. Ez nem csak szakmai felvételi, itt nagyon fontos az is az emberek jelleme, hogy passzol össze, nagyon sok időt töltünk együtt. És szerintem azt nehéz, én nem vagyok egy jó emberismerő, de arra gondolok, hogy azt nézik az emberek, hogy nehezebb helyzetben, nyomás alatt az emberek, a munkatársak hogy reagálnak. Mert egy napsütéses délután pár órás munkával szerintem mindenki jól tud teljesíteni, de mondjuk hideg van éjszaka, vagy esik, túlórázni kell, mindenki az energiája végén van, akkor is az Ildikó stábjának szerintem minden tagja támogató marad, erejét megfeszítve próbálja akár a kátyúbarogat, szekeret tolni, hogy az megmozduljon, és kicsit el is mosódnak a szakmai határok. Bármikor számíthat az ember egy világosító segítségére, vagy ugyanúgy egy kellékes, nagyon szívesen segít más területen dolgozó embereknek, hogy a pillanat, mert ezek pillanatok igazából, nagyon-nagyon hosszú az előkészítés, akár két év is lehet, mondjuk azért az ritka, tehát általában egy fél éves előkészítés van egy fél éves forgatás előtt. Az Ildikó szereti ezt az előkészítési időt megnövelni, a főbb munkatársakkal tisztázni a film erővonalait, és az alapján haladni, de mégiscsak a naplemente az lemegy, és hogy a nap az lebukik negyed óra alatt, és ha akkor ott összejön a jelenet, akkor mondhatjuk sikeresnek, és ez mindenkinek a közös beleadott munkája. Onnan kezdve, hogy aki elkíséri a színészt a trélerjétől a jelenetig, hogy ott a hangmérnök, tehát hogy igazából ebbe szerintem ez a nagyon megkapó, mint 50-60 ember, csendes, nagyon fókuszált, figyelmes munkája. És hogyha minden így jól összeáll, akkor megtörténik valami, ami a néző fejében fog létrejönni.
Igen, beszélgettünk a másik szobában, meg az Enyedi Ildikó filmjeiről, meg a stílusáról, meg arról, hogy miről szerető általában mesélni, vagy hogy számomra mit jelent. Te egyébként felfedeztél valamilyen visszatérő gondolatot, vagy világot, amiről ő mesél, és ami neki fontos? Illetve, hogy te mit gondolsz erről? Mi az a közös pont a filmjeiben?
Én azt hiszem, a melegszívűség és az emberekbe való, hát ez ilyen, azért ez keményen hangzik, ilyen hit.
Uh-huh. Hogy, milyen gáz, hogy a hit, az keményen hangzik
valamiság. Hát úgy, egy kicsit igen. Olyan, valószínűleg jobban ki kéne bontani, de gondolkoztam ezen, hogy az ember elmegy moziba, és nézőként milyen élmények érik, és a nyitó jelenetek után rögtön megérzem, hogy milyen filmre is ült be, és jó esetben elindul egy kommunikáció. És az Ildikó filmjein ez a párbeszéd, ez mindig párbeszéd, mindig ajánlatok vannak, de nincs kötelező. A legdurvább dolgok is tünékenyek gyakran, sokkal nagyobb, emberöltőnél nagyobb távlatokban gondolkodik. A csendes barátnál ez különösen érdekes, de mégis van egy ilyen sziporkázó, meleg hangulat, ezt értem meleg szívűség alatt, hogy ha esik is az ember nézőként, vagy hogyha megemelkedik, mindig ez a gondos figyelem ott van a filmjeiben számomra.
Uh-huh. Igen, a csendes barát, azt hiszem, 100 évetől el föl, vagy még régebbre megy, ugye?
Majdnem 100-at.
Aha.
Ugye ez a film egy fának az életciklusát igyekszik feldolgozni, de hát jóval hosszabb ideig él a kiválasztott fa, egy ginkófa a film főszereplője. Ez egy nagyon jó példa erre a melegszívűségre, hogy az Ildikó szervezeti bemutatót a legidősebb fának, ahol forgattunk, a Sejje Arborétumban volt egy plenervetítés, hogy a fa meg tudja.
Fa látta először, igen.
Hát igen, sajnos nem először, nem először, de elég hamar. De,
hamar, aha.
Tehát Velence után egyből.
Ki látta először egyébként a filmet?
Hát nagyon sokan nézik a vágás alatt, de a hivatalos bemutatója az a Velencei Filmfesztiválon volt most szeptemberben. Szeptember repülője. 3 időben elkülöníthető cselekménysor teszi ki a filmet, és a fa az végig a szereplője a filmnek, közben természetesen nő. Először 1908-ban vagyunk, aztán 1970-ben, és aztán 2020-ban a COVID idején.
Ez olyan érdekes egyébként, hogy lehetett olvasni, hiszem te is nyilatkoztad már korábban, meg az Ildikó is, az Ildikó filmjében különlegesen fontos a látvány, és hogy minden kis részlete.
Ez minden filmben különösen fontos.
Igen, de hogy nem minden.
Jó, de egyetértek.
Nem minden rendező figyel állítólag olyan precízen és pontosan az ilyen nüanszokra, mint az Enyedi Ildikó.
Ez igaz.
Aha.
Remek munkatársak vagyunk.
Miért fontos az, hogy ennyire passzoljon a díszlet, az egész környezet a színészek munkájához, vagy hogy épül fel ez az egész jó organikusan? Mire kell figyelnetek, amikor elkezdődik ez a munka?
Számomra a filmekben létrejönnek mágikus pillanatok, és itt lehetnek erősebbek és gyengébbek, tehát a végig nagyon erős sorozatban jönnek a fel nem dolgozható óriási élmények, az össze nem jó, tehát ez egész egy zeneműhöz hasonlítható, de ezeknek a varázslatos pillanatoknak a megteremtésében minden részlegnek a munkája ugyanolyan fontos. Én szerintem, ha az Ildikó stábjából a hangmérnököt, vagy a színészvezetőt, vagy bárkit megkérdezel, szerintem mindenki ugyanezt mondja, hogy nagyon odafigyel minden egyes részletre az Ildikó, hogy az a lehető legtökéletesebben úgy álljon össze, ahogy a legjobb az adott pillanatra. Azért nem azt mondom, hogy az Ildikó fejében, mert természetesen ő mindig tisztában van vele, hogy mit szeretne, de soha nem hagyja figyelmen kívül az adott körülményeket, és hogyha valami éppen adódik, akkor ezt nagyon szívesen abban a pillanatban áthangolja az egész jelenetet arra, ebben az esetben, ha megjelennek rovarok a levegőben, amiről nem lehetett számítani, akkor egy picit másképpen dolgozik az operatőr, a színész, tehát hogy valójában ez valahogy az összehangoltság gomban a hangsúly szerintem. És így a látvány is különösen odafigyel, hogy az összhangban legyen a színésszel, a jelmezzel, az operatőrnek a fényirányával, a kameramozgás lehetőségeivel.
Igen, meg az is nagyon érdekes, hogy azt is mondtad korábban, hogy érdemes megfigyelni, hogy egy színészhez milyen szín illik. Milyen környezet nem mutat jól, és akkor ezeket használni kell, vagy érdemes használni, hogy kiemelje az adott színészi játékot. Ez nekem nagyon meglepő volt az, hogy egy színt azért teszel csak oda, mert tudod, hogy abban a környezetben az illető színész jól mutat, jól jelenik meg.
Talán ez a legnagyobb különbség egy építész, belső építész, vagy egy designer munkájában, összehasonlítva egy díszlettervezőjével, hogy itt csak a jelenet számít. Természetesen szerencsés, ha az a feladat, hogy jól nézzen ki a díszlet, hogy jól nézzen ki, vagy hogyha ne nézzen ki jól, ne nézzen ki jól, de semmi másért nem épül meg, mint azért a fél óráért vagy egy napért, amíg benne a jelenetek felvételre kerülnek. Szerintem a jó díszletet nem érzékeli az ember külön, tehát én akkor érzem elégedetnek magam, ha nincs az, hogy de jó volt a díszlet. Persze örülök, mondjuk a feleségem történetében ott egy ajándékmunka volt, mert nagyon szép korokat kellett egy kosztümös filmről beszélünk megjeleníteni, és az fantasztikus volt, tehát ott lehet arról beszélni, hogy mennyire sikerült ezt ráhangolni a szereplőkre, és egyben teljesíteni a kor elvárásait, de alapvetően az a jó, hogyha csak magával ragad a párbeszéd, a színész, vagy éppen a felcsendülő zenet, hogyha egy ilyen áramlatba kerül az ember.
Az a jó, hogyha egy díszlet csak úgy van, és nem veszük észre?
Szerintem igen, de itt biztos mindenki mást mond.
Aha.
Én nem szoktam soha se falszínt, se anyagot, se... Tehát hogy persze arról beszélek, lehet egy filmben egy design stúdiót, vagy egy színpadi fellépést kell létrehozni, és akkor megint más, mert akkor az a feladata a díszletnek, hogy rendkívül reprezentatív, vagy újszerű, vagy avantgárd legyen, vagy ilyesmi, de hogyha egy hétköznapi jeleneteket rögzít a kamera, akkor szerintem az nem jó, hogyha nagyon érdekes a díszlet. Se mintájában, se építészetileg, se térszervezésben. Tehát, hogyha mi most így beszélgetünk, és mögötted lenne egy ilyen fénysugár, akkor...
Most ilyen kockákval mögöttem, ugye ilyen sárga, vagy ilyen kockák, hanem nem
tudom. Akkor az emberek elkezdenek gondolkodni, hogy mi ez a fénysugár, de lehet, hogy az pont jó, hogyha az a fénysugár mondjuk, nem tudom, mit világít meg.
Te egyébként, hogyha bemész egy térbe, most, hogyha már itt tartunk, mondjuk bejöttünk a stúdióba, te gondolsz valamit, eszedbe jut valami a térről, valami inspiráció?
Mindenkinek
hogy...
eszébe jut valami
hát, igen,
a térről.
Csak hogy te különösen figyelsz erre, nem?
Hát nekem ez egy otthonosabb nyelv.
Mert vizualitás.
Igen, én nagyon szeretek, de szerintem sokan vagyunk így ezzel az utcán nézegetni az épületeket. Budapest egy remek hely. Nagyon könnyedén eligazodom a formákban, mert otthonosan érzem magam. Szeretek múzeumba járni, mert csendes helyek, és sok a forma, a szín, meg a gondolat.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.